Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mai adásunk vendége pedig Szűcs Katalin, kolozsvári vegyészmérnök, kutató, kémiai szakíró, akivel annak kapcsán beszélgetünk az önismeret-népismeret összefüggéseiről, hogy egy csoportnyi emberrel több mint 3 éve ugyanezen a címen klubnapot tartanak. A népi és szakrális díszítő elemekben rejlő bölcsességet, valamint a néphagyományt is behatóan tanulmányozó Szűcs Katalinnal Kolozsváron beszélgettünk. Belső egyensúlyunktól függ a külső világ címmel tartott előadását megelőzően. Katalin 1946-ban született Gyergyóújfaluban. Tagja az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, a Kriza János Néprajzi Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének. A mai fél órában többek között arról is szó lesz, hogy mi keltette fel a racionális gondolkodó, vegyészmérnök kutató érdeklődését egy másfajta világszemlélet kialakítására. Előtte azonban halljuk, hogyan határozza meg magát Szűcs Katalin.
Ez olyan nehéz kérdés, mikor azt kérdezik, hogy hogy vagy. Az ember körbe gondolja, nem is magát, a környezetét, ha családja van, aztán ezt a világot, legalábbis én. Utoljára kerülök sorra, ha sorra kerülök. Hát én úgy kell mondjam, olyan határtudományoknak nevezett régióban mozogtam mindig. Az iskolában a legkedvesebb tantárgyam a tornaóra, mert nagyon szeretek mozogni és hegyet mászni mai napig is. Utána elkezdett a matematika, utána a biológia, utána az irodalom, és csak azután jött a fizika, kémia, ami majd meghatározta az életemet, illetve amiből szereztem a kenyeremet 30-40 évig. És aztán úgy alakult az élet, hogy 90-es években a gyárak zömebe zárt. Na most gyárakban dolgoztam, hát oda mentem férjemhez, sőt gyárba volt. És mint laboratóriumi vegyész, aztán fizikus is voltam, biológus is, minden volt. Éppen amit szerettem az iskolás koromban, azt behozta az élet, hogy kellett csinálni. Az úgy történt, hogy hívta az igazgató, vagy jól melyik főnök, hogy hát Kati, próbáld meg ezt például ivóvizet kezelni, én, aki soha nem csináltam, mert másnak hiába adom oda a többi mérnöknek, semmi esélye. Szóval így hozott el az élet, nekem a dolgokat, és később mentem volna tanügybe, mert ledoktoráltam is. Meg volt minden esélyem, és fel is vettek, csak akkor férjem politikai elítélt lett, ez 83-ban, és akkor rossz dossziém lett, és akkor már hiába próbálok, itt is dobtak a munkahelyről, már mint őt, elítélési tárgyalásaink voltak, és akkor feljöttünk Kolozsvára. Hát persze, én nagy lendülettel adom kérésemet a kéne egyetemhez. Hát ezt megcsináltam, vagy 6-7-8 évig. Hát várjak, mert Bukarestbe fel kell küldjék, hát abból lett mindig a végeredmény, hogy nincs hely. Pedig tudtam, hogy van, mert kollégákon dolgoztak. Na szóval gyárba maradtam, és végül is kutatással foglalkoztam, hát annak is sok ága boga van, mert szerettem megoldani a dolgokat. És ott, amikor hiányzott anyag, vagy nem ment a minőség, vagy olyan dolgokat bíztak rám, ami új voltak, ugyanaz bejött, mindig begyűrűzött. Na, csináljátok meg, mert tudjátok csinálni, vagy pedig pártfeladat is volt bizony, olyan, hogy csak éjszaka fogtam a fejem, hogy majd mit csinálok vele. Hát ez a kutatói státus, ez mindenütt ez ugyanez a helyzet, adnak egy tematikát legtöbbször, van, amikor te válaszod, de van, amikor annak, és akkor azt meg kell csinálni. Szóval tovább folytatódott az én ilyen határ, tehát több tudományágat dolgozni, feladatot megoldani és kutatni. És lényegében ez egy olyan jó dolog volt, mert ezt szerettem. A többi taposó munkát, hát azt elvégeztem, de aztán végül rájöttek, hogy jobb, ha itt hagynak, inkább itt dolgozom, és kevesebb a többi számon kérés. És közben nekem mindig nagy hobbim volt a nép művészet, a népi bölcsesség, vagy ez nehéz így nevezni, mert lényegében egyének összessége adja azt, nem az egész ember, mert a fejlődés sem nagyjából egyéneken múlik, nagyjából csak. És aztán, hogy megszűntek a munkahelyek, illetve kezdett megszűnni a munka, akkor minden idős, koros kutató áttér a tudománytörténetre. Hát én mentem visszafele, ugye a kémia, biológia, fizika, onnan visszaértem az alkimia korszakába, onnan vissza a hermetikába, Egyiptom, Sumér. És akkor azt fedeztem fel, hogy az ókori képjelei az megtalálhatók a mai díszítőművészetben. Különben itt van egy kolozsvári vonatkozásom, most nem térek ki, mert igen, hosszú lesz. És akkor, hogy megszűnt a munkahelyem, és nem kaptam ilyenszerű, mint én, nagyon sokan maradtak munkanélkül, akkor hát áthidalták a nyugdíj fele, úgymond, mert nehéz munkahelyen dolgoztam, és megoldódott a kenyér gond, és a hobbimnak kezdtem élni. Ezt hogy lehetne mondani a természettudományok és a bölcselet kapcsolatában?
Mikkel tette fel a vegyészmérnök kutató, amolyan racionális gondolkodó Szőcs Katalin érdeklődését egy másfajta világszemléletnek a kialakítására?
Szerintem ez az emberben benne van, legalábbis bennem volt gyerekkoromban. Mindig kíváncsi voltam, hogy hogyan lesz az élet, hogy alakul nagyanyám nagy boldog asszony imádó. Neki nála nem is volt más, csak a babba és a boldog asszony. És akkor én, mint szófogadó gyerek, jártam hittanórára. És akkor mondta a pap, hogy van Isten. Nekem egy akkora dilemma volt, ez most már melyik? És mindig foglalkoztatott, és akkor néztem az énekeink, mit mondanak. Nagyon gyönyörű, és olyan tudás van a sok régi boldogasszony énekünkben. És akkor így párhuzamosan azért én ezekkel foglalkoztam, és voltak meghatározó álmaim, kérdéseket tettem fel. Zaklatott egy kérdés, kerestem, és akkor álmomba kaptam a választ. És ez egy olyan jó.
Milyen kérdésekre kereste a választ?
Hát, a forma világ azért érdekelt. Sokat dolgoztam mikroszkoppal, anyagszerkezettel. Lényegében olyan anyagtudományi kutató voltam, ha a szakterületemet akarom meghatározni. És a mikroszkópos vizsgálatok egy olyan egyszerű logika alapján állott össze bennem az egész anyaszerkezet, főleg a fémeknél, mert ott sokkal jobban látszik. Mondjuk a nem fémeknél, vagy a műanyagoknál egész más a helyzet, vagy a gázoknál, folyadékoknál, nem tett, csak a szilárd fémeknél, hogy kezdtem nézni a Mendelejev táblázatot, hát Uram Jézus, hát itt valami nagyon nagy alaptörvényszerűség van. És akkor olvasom persze a nagy embereket, hogy hát egy nagyon intelligens, értelmes, szellemi lény alkothatta a világot, mert ugyanaz az egyszerű alaptörvény, annyira rezonált bennem, tehát ugyanazra jöttem rá, hogy mindig is szerintem ezen jártam. Én néztem az anyagot is, és néztem, hogy milyen törvény működik mögött.
Következtetésre hogyan jutott, hogy a kérdéseire a választ a népír szakrális díszítő elemekben is rejlő ismeret fogja megadni?
Nem tudom, hogy indult, engem foglalkoztatott minden, de egyszer álmomban olyan feladatot kaptam, hogy foglalkozzam a körrel.
Szőcs Katalint hallják.
Hát, sokáig ültem a kérdésen, hogy foglalkozom, hogy miért abból matematikából tudtam, mi a körrel, néztem Thales Pitagorász tételét, de hát nem elégített ki. És akkor bemegyek egy könyvesboltba, és elém esik, na most elmondom, amit akartam az előbb, nagyon fontos. Székely Ödönnek a sumér szimbólumok, nem is úgy mondja ő, hogy a eszénus. Béka evangéliumban vetette a sumér szimbólumokat. Hát ez az Ödön, mint orvos, biológus, kiment keletre, Franciaországba jött, különben innen származott, a nagy Székely Alimentarius püspöknek az unokája lényegében, és hazajön, és elhozza nekünk egészséges növények, zöldségek, gyümölcsök termesztésének az alapját. Megalakítja Romain Rolanddal a Nemzetközi Biogenetikus Társaságot, ami lényegében a mai zöld mozgalomnak a gyökerének lehetne, de nem tudják, ezek nem fedezték még fel. Az ahhozza, hogy hogy imádkoztak az eszénusok Jézus idejében, az egészségért, minden tematikáért, és hazahozza nekünk a sumér képjeleket, amit majd aztán Zarathusztrálék is használtak. És ott volt a kör. Hát ez volt az egyik nagy élményem, miután megkaptam feladatul a kört, hogy hát én a körrel nem csak mint matematika kell foglalkozzam, hanem itt sokkal többről van szó. És a kör nem volt más, mint a teremtő és a bölcsesség. És a körbe aztán persze rajzolják az első idom, a háromszög, hát az nem más, mint a szeretet. Szóval ezek annyira megérintettek engem, hogy hát én rongyán nyűjtem azokat a könyveket, van vagy olyat 7 könyvenek.
És mely népek hagyományait tanulmányozta?
Jaj, hát akartam én tudni, hogy láttam, hogy itt az épületeink később első részítésén a népművészetben ezek mind megtalálhatók. És valahol logikusan arra gondoltam, hogy régen ugye nem volt írásbeliség, illetve nagyon szűk keretben, és a kommunikáció az képi anyag volt, meg úgymond verbális, tehát szóbeli tanítás. Ezért mondják, hogy egyiptomi titkos iskola az eszénus. Nem annyira titkos volt, egyszerűen annak volt, aki oda jutott a tanulási fokozatba, az megkapott egy bizonyos információ halmazt. És akkor elkezdtem nézni, hogy jó, hát valahol olvastam, hogy a sumér hagyomány, legalábbis kultúra hagyománya nálunk elég nagy mértékben fennmaradt, vagy legalábbis megtaláltuk, hogy van-e más nép, a régi népek közül, ahol ez megvan, mint képjel, mert lényegében az ókorból ritka szöveg, ami van. A képek, mik jelennek meg? Az óind, az egyiptomi, az aborigén, tehát az ausztrál benszülöttek, vagy az indiánoknak. És nagyon sok dolog talált. És ez a óriási
ember töltött.
A népmeséinkben például a sárkány, hol jó, segítő, mint anyai szimbólum, hol pedig éppen ellenség. És akkor ezek a többi népeknél hogy van? És akkor felfedeztem, hogy mindenütt segítő volt, jó értelemben. A, mondjuk azt inkább a szellemi erő, de hát lényegében az a teremtő erő, az kapcsolódott. Hogy nálunk egy része átváltott, az azért van, mert bennünk van. Aztán lassan kezdtem olvasni a bölcseletet, nem lassan, mert az én tetszerettem könyveket. Hogy lényegében az emberi szellem gondolat, az lehet úgymond, segítő, lehet ártó. Ez a mai napig is így van. És akkor, hogyha én a sárkányt melyikhez kapcsolom, mind a kettő onnan ered ugyanabból a gyökérből, belőlem. Vagy az emberből, mondjuk így, vagy egy embercsoportból. És jó, ha látjuk azt, hogy bennem is ott van, működik, nagyon könnyen én is megharagulhatok, sőt, ellenséges lehetek veled szemben, vagy bárkivel, és legyek tudatos, hogy nem is felbukkan. Ott van, de én nem ezt választom, és sorozatosan, amikor ezen az ember átesik, ezen a tudatosságon, hogy ott van, akkor nem haragszom rád, hogy miért vagy most olyan haragos, mert te most így nyilvánulunk meg, nem azt jelenti, hogy benned csak harag van.
Három éve egy csoportnyi emberrel klubnapot tartanak önismeret, népismeret címén.
Ez a klub név eléggé fikció, az olyan, mint bármi más.
Szőcs Katalint hallják.
Úgy alakult, hogy 90 után egy olyan olvasási vágyunk volt, hát megjelent sok új könyv. Ugye 90 előtt nem voltak ezek, sem természetgyógyászat, sem nem lehetett olvasni ezekről a régi iratokról. És akkor 2-3-4 kolléganőnk olvastunk valamit, és felhívott te. Nézd csak meg a könyves oldalán, nagyon jó. És az első, ami nagyon összedobott minket, az a rómásos történetírás volt. Hát azt végig örvendezve olvastam végig, hogy a történetünk visszamegy nagyon régre, és egy nagyon komplikált, bonyolult a népünk, de le van írva. És akkor mindenki kezdte olvasni, na gyertek, találkozunk, beszéljük meg, mert ez nagyon érdekes. Ez úgy hívják, hogy Arvis úr, a rómásírás. És akkor összeültünk, és az egyikünk könyvtáros volt. És meg gyertek fel ide a könyvtáról, mert ugye hely van, és amikor időnk adód, és melyik órában is szabadabb is, akkor meg tudtuk azt a kicsi beszélgetést oldani. És ez ment egy jó pár évig, és keret bővült, többen akartak, hát oda már, ja igen, és nyugdíjba ment ugye a kolléganő, és akkor kerestem egy helyet, és Isten áldja a Heltai Alapítványt, adott nekünk egy kis termet, ahol találkoztunk. És akkor meghirdettük, és kezdtek jönni, nem sokan. Hát korosztályt, hogy mondjam, akkor 30 évtől 70 évig. Férfiak, nők, nem sokan, akit érdekelt a téma. Aztán kezdtünk rendszeresebbé lenni. Hát 2 hetenként találkozunk, aki szeretné minden szerdán. És akkor ott beszéljük meg az új könyveket, vagy egy témát, vagy éppen a magyar tisztítőművészetről, vagy éppen a magyar történelemről. Magyar népiség általában ez a fő téma. És az együtt van a önismerettel, a néplélekkel, népszellemmel. És akkor, ha kapunk a népszellembe, és kaptam, megjelent Felvidéken egy néprajzi gyűjtésben olyan gyönyörű, úgy mondjuk biblia részlet, és ott nagyon szépen elmondja, hogy minél többen tesszük oda össze szellemünket, erőnket, gondolatunkat. Azzal teremthetünk, mert teremtő erő van benne, jót is, rosszat is. Régen volt tematikánk, próbáltam én is, vagy más is elmondani, amit felfedeztem, mire rájöttem, mit olvastam, egymásnak adtuk a könyveket, az ideát kibontottuk esetleg, vagy éppen az aktuális történésekről is beszéltünk, mert nagyon bosszantóak tudnak ugye lenni. Nem, ez egy mellékes téma, de viszont ezt is szoktuk megtárni. Általában az kellene egy csoportba, hogyha valakinek problémája van, azt tudja elmondani. Hát ez a pszichológia alapja, ez lényegében vallások alapja is, ez akar lenni, és segítsen az emberen egyik mondjuk jó oldala vallásnak.
Csak az a mély és szent igazság, amit magába rejt a lélek, idétlen semmi játszi hívság, amit leírok, elbeszélek, rendelteték, hogy néhány ember tépődjék, sírjon, mind hiábas, hogy meg ne értsék. Néhány ember ezernyi éve így csinálja.
Önismeret, népismeret. Meséljen a két fogalom kapcsolatáról.
Ez ugyancsak onnan indul ki a természettudomány és a bölcselet kapcsolatából.
A Natura Stúdió vendége Szőcs Katalin, akivel az önismeret-népismeret összefüggéseiről beszélgetünk.
Meg aztán persze bele lehet venni a néprajzot, a tudománytörténetet, a művészet történetet, most magát a történelmet. Nem tudtam elválasztani, és nem lehet szerintem elválasztani a szellemi, mondjuk szellemi régiról beszélünk, érzelem világról beszélünk. Ami benne van benned, vagy egy csoport emberbe, az ugyanaz lehet, ami benne van mondjuk a világba is, vagy mondjuk a teremtő erőbe, vagy mondjuk az ártó erő. Tehát ha én magamat ismerem, akkor valahol kell ismerjem párhuzamosan a népemet, honnan származom, mert én másképp magamat meg nem tudom ismerni. Hogy én miért vonzódom ennyire ehhez a Kárpát-medencéhez, ehhez a néphez? Hát ezt a legnehezebb megválaszolni. Vonzódom, és ez egy érzelem, és ez egy együttérzés, ez egy nem mérhető dolog. Mi a tudományban szoktuk mérni, gramba, vagy méterbe, vagy más eszközökkel szögbe. Ezt nem lehet mérni. Lényegében a díszítő művészetek és a bölcsettel való foglalkozásom, tanulásom, hát egy jó, szinte 20 éve, meg 15 évem ráment. Amit kaptam, áttanulmányoztam. Most az nem azt jelenti, hogy mindent olvastam, én nem tudok, mai napig is tanulok. Nem volt nekem úgy annyira meghökkentő, inkább igen, volt meghökkentő, mikor rájöttem a dolgokra, hogy miért van az, hogy egyes háromszögeket lefele ábrázolnak, nem a díszítő művészetről beszélek, mert a mai díszítő művészet tele van azért emberi intuíciós művészeti gondolattal. Tehát nem minden, ami megtalálható, az a régi, és akar mondani valamit. Hát mond valamit lényegében a formával, mond. Mert az embernek, mikor meglát egy épületet, meglát egy várost, egy utcát, egy teret, az neki benyomással, az megint az érzelemvilág, az megint nem lehet mérni. De bizony voltak motivumok, ahol például a tulipán. Sokáig, hogy mit akar mondani, az valamit akar, mert olyan szépen ábrázoljuk, többféleképpen, ezért mondom szépen, azért ott egy teljes koloratúra van. A legrégebben a hármasságnak ábrázolják ott a rugatálcáin, meg a honfoglalóknál, amit azt mondjuk, hogy liliumok. Legyen lilium. De aztán a sumér életfánál az átalakul, már se nem tulipán, se nem liliom, ha így veszem. De szerintem ez ugyanazt a hármasságot jelentő dolog lehet. De a mai tulipán az egy gyönyörű, az szinte egy félkör, szóval foglalkoztatott például a tulipán. És amikor kezdtem a geometriával összevetni, akkor rájöttem. Tehát igen, a meghökkentő, úgy mondjuk leesik a tantusz, vagy hát ez az. Ez kell legyen. Na most, hogy még egyéb is van, lehet. Lehet, hogy ez az én gondolatom, de olyan örömmel jött ki belőlem, hogy ez az enyém.
Az olvasmányai során volt-e valami viszonyítási alap, vagy mi alapján jutott arra, hogy hiteles az a bizonyos információ, vagy sem?
Formáció. Tényleg nagyon nehéz, valószínű, nagyon vegyes ilyen szempontból az információ. Hát én úgy fogadom el igazság félének, vegyük úgy, hogyha megkapom legalább 3-4 régi népnél. De ha megkapom mind az öt név, vagy hadnám, mert indiánoknál is nagyon sokféle kultúra van, akkor én azt szinte úgy veszem, hogy az csak úgy lehet. Az, hogy még hozzáadtunk mi a elmúlt több ezer év folyamán egyebet is, az igaz. De az ősi információ ez volt, akkor itt kimondjuk, ez volt. Most, hogyha valakinek más jelent, az nem gond, mert neki azt jelenti. Nem gond, ez nem kéne egymás zavarjon, hogy én ezt értem, te meg azt érted. Én az ősi jelentés tartalomhoz úgymond szeretnék visszajutni, és szeretném több helyen felvetni, hogy elfogadjam igaznak. Hát szeretek utazni. Utazási során figyelem, hogy hol található meg legnagyobb gyakorisággal ezek az ősi sumi szimbólumok. Hát én egyértelműen állíthatom, hogy Kárpát-medence. Az, hogy déltúl felfedezhető, mert az később az is bejött, hogy persze, hát mi is nem egy népcsoportból származunk, aki aztán zárt körbe. Mi is állandóan kapcsolatunk volt máshol, sőt Szent István ezt promoválta éppen. És bizony a hónok előtt utaztunk nyugatra vissza, elvissza, elvissza, ott maradt, vagy mind ott maradt, és vannak olyan, mondjuk régiók, ahol még megtaláljuk ezt, amit megtalálsz a Kárpát-medencében. De nekem akkora örömem volt, mikor Portugáliában több helyen felfedeztem. Akkor aztán olvastam a pálosok történetét, akkor már mindjárt világosabb lett előttem. Hogy igen, voltak tudáshordozói mindig emberek, függetlenül, hogy nevezzük, Mircea Eliade úgy mondja, hogy a fény fiai. Na most kik voltak a fényfiai, ez a történészek dolga, derítsék ki, de voltak tudáshordozók, akik ha másképp nem képi jelbe fennhagyták nekünk azt az ősi nyomokat.
Mikor jelenthetjük ki nyugodt lelkiismerettel, hogy kétségtelenül ismerjük magunkat?
Úgy fogalmaznám meg az élet célját, hogy örömben végezzem a dolgomat, örömben. Most ahhoz, hogy eljussak az örömhöz, egyszer el kell jussak a magam békéjéhez, nyugalmához. És kell bizony megértsem a másikat, legalább odafigyeljek. Ott meg nem értem, vagy lassan próbáljam megérteni, ha egyből nem sikerül, mert másképp nem lesz nekem békém, nyugalmam. És ezáltal szerintem ez egy önismereti kategória. Mert ha én rájövök, hogy bennem is ott van az a ítélkezési hajlam, ha nem mondom ki a gondolat, vagy a harag, hogy na, az megint úgy viselkedik, mint a múltkor, vagy a tavaly, vagy ezelőtt 10 évvel, akkor rájövök, hogy hát én sem vagyok sokkal jobb a diák Mivásznánál. A másikban is egy szellem működik, aki igyekszik. Van, aki igyekszik. Legtöbb ember igyekszik. És akkor ez szerintem önismeret.
Rendeltették, hogy dalba sírja néhány szegény bolond a lelkét, s hogy úgy sírja mindig dalba, hogy soha-soha meg ne fejtsék, hogy amíg járkél a világon, álmodozó bolondnak hívják, s hogy a lelkét borítsa ködlő dalokban zsongó játszi hívság.
A népi szimbólumok szinte mindegyike a természettel való kapcsolatból, a természetismeretből származik vagy ihletődött. Mit gondol, hogy a mai vidéki ember még érti, éli ezeket a szimbólumokat, vagy őrzik, mert hogy a szüleiktől így látták?
Hát igen, nekem is van egy ilyen kérdésem, de a tapasztalatom szerint inkább a szüleiket hagyományként őrzik, de ők is van, amikor hozzáadnak egy új motivumot.
Szűcs Katalint hallják.
Sokszor meghökkentő, hogy mi van ott, hogy tudja, hogy éppen úgy kell megcsinálni azt. Most láttam egy kiállítást a Boldogasszony kiállításon. Hát, szűzanyát ábrázolt. Hát mi úgy szoktuk ábrázolni, egy holtsarló. Ez a művész, a neve nem volt annyira magyaros, nem tudom ki az, de az, hogy szőnyábrázolás. És ott van végül a holtsarló helyett a kötényét 3 ilyen holtsarlóként tűzte meg. Hát akkora élmény volt nekem, hogy ő honnan tudja. Nem tudta, hogy holtsarlóként, nem tudta. De benne van a vérébe, tehát ő hozzáadja a saját intuíciát. Ez a legszebb. Egy-egy művön elcsodálkozom, egy-egy festményen vagy egy szobor volt például, hogy mit tudnak hozzáadni. Hát a hindu bölcselet, az egyik stanza azt mondja, hogy az élet gyökere a 3 nyelvű lánga. Ezek a holtsugarai. És nekem rögtön bejön ez, amikor látom azt. Meg a háromságból jön az a mandula magszerű alak, amiben szokták Jézust és Máriát ábrázolni. Most Tündér Ilonát ábrázolta Józsa. Hát gyönyörű. Hát szóval akkora örömet szerez nekem, mikor látok egy ilyen művészi intuícióval elkészített rajzos szobrot, vagy bármit. Ugye az embernek van egy érzelmi és egy logikus agyféltekéje. És az ember nem létezne, ez olyan, mint a tűz és a víz, nem létezik. Együtt felrobban. Hát az alkimista, a hermetika lényege az volt, hogy egyesítsd a tüzet a vízzel, és megvalósítottad a nagyművet. Na most, hogy egyesítse, az ember logikával nem lehet megérteni az érzelmeket. És van nekünk egy dobozmirigyünk, ami összekapcsolja a kettőt. Másképp nem létezhetnénk. Dobozmirigy így ott szerepel, ha az anya és az apa, már a két agyféltekém, akkor hogy mind a gyermek. Úgy is mondhatnunk, hogy a gyermeki lélek, mert végül is a lelkünk kapcsolódik hozzá. Na most ez a két energia, apa és anya, ez olyan, mind a tűz és a víz pontosan, vagy mind a fehér és fekete, vagy a jobb és a bal, mert éppen ezek energiák, és ezek spirál, az energia áramlás az spirális. Egyik baloztató, másik jobboztató, tehát bal spirál, jó spirál. Na most nincs más, csak bal és jobb a világon. Akkor a lelkünk hova kapcsolódik? Bal vagy jobb? És a megdöbbentő, amire rájöttem a motivumokból, meg a szövegekből, a lelkünk az anyai oldalunkhoz kapcsol. Tehát a lelked, a szellemet csak érezni lehet. A lineáris, logikus gondolás, hát én mondhatom, hogy hiszek Istenben. Az egy logika. Kialakult bennem, hogy vagy meg vagyok győző, tudom, szóval lehet egy jó logikusan fel lehet fogni, hogy van Isten, mert addig tudom rá ez a tudományt, hogy minden nagy tudós erre vezet rá. De amíg az ember nem érzi, addig még mindig kételkedik. És időnként bejön a kétség, kicsibe vagy nagyba, ami bizony lehet egy előrehúzó erő is, lehet egy megállító félelem is.
Szőcs Katalin azt vallja, hogy belső egyensúlyunktól függ a külső világ. Miért gondolja ezt, és hogy, vagy mi alapján jutott erre a következtetésre?
Hát ez a cím egy kicsit javítandó, de igaz, mert hogyha én haragos és kardos és verekedő ember vagyok, akkor magam körül olyan csetepotit csinálok, ami magam ellen fordul. És ha ezt többen ugyanezt csináljuk, akkor abból már harc lesz, hogy egy kisebb nagyobb csatatér. Tehát lényegében mindenikünktől függ. Az, hogy én odahaladtam a önismeretbe, a megismerésbe, hogy nem vagyok én már indulatos, attól még körülöttem dúlnak az indulat. Na, a másik kérdés az, hogy én ezt hogy viszonyulok. Hát az embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy én most nem érzem jól magam, akkor biztos az oka, az a másik, vagy az ok, vagy ez az esemény, az helyzet az oka. És ez nem jó szemlélet. Ez a két ember találkozik, hogy vagy. Elkezdjük sorolni, ami nem jó. Hát változtassunk már ezen. Mondjuk el, hogy mi jó vagy. Mondjuk el, hogy jól nézel ki, vagy úgy megöregedtél, mindegy. De szeretlek így, ahogy vagy elfogadlak így.
Az önismeret, népismeret, nevelésben betöltött szerepére gondolva, mire hívná fel a figyelmet?
Hát, én így nem tudok pár szóval úgy bemenni, hogy érdemi választ adjak. De mindenképpen gyerek tudomására kell hozni, hogy azért ez a viselkedés minta most megfelel a családnak és nagyobb körnek, vagy nem felel meg. Ez nem azt jelenti, hogy éppen az a minta, amit én akarok megfeleltetni, éppen jó. Mert nagyon sok régi elvet még alkalmazunk, és nem mindenik jó. Most ez hozzáadódik, még bonyolultabb, mert minden gyerek más. És ha ugyanazt az elvet alkalmazom, akkor egyikből ügyesemben lesz, a másik olyan frusztrált lett, hogy soha életében nem tud kibontakozni. Harmadik meg olyan agresszív lesz. Szóval gyerektől függ. Én 4 gyereket neveltem, abszolút nem dicsekszem. Keményen dolgoztam, válságban is voltunk sokáig, pénzügyi meg minden válságban, és a gyerekeim sokat szenvedhettek, mert én is rettenetesen szenvedtem. És hogy az anya nincs jól, akkor az a gyerek sincs jól, legyen világos. És vannak olyan dolgok, ami aztán eltelik, ha még húzódik egy hétig, egy hónapig, egy évig, elmegy, de amikor szinte 10 évig húzódik, az bizony mély nyomot adja. De annyit tudok mondani, hogy minden gyerekkel másképp kell bánni. Egyik több figyelmet kér, több szeretetet, a másik örvend, hogy csak ott vagy, vagy még annak sem. Ennyi. Hát én magamról már beszéltem. Szeretnék úgy örömbe élni, nyugalomba, vagy békébe, hogy ezt érezze a környezetem is. Még nem tudom, mennyibe függ ez tőlem, vagy hány tényezőtől függ, és kutatom.
Köszönöm a beszélgetést Szőcs Katalinnak, önöknek, kedves hallgatóink pedig a figyelmet. A mai fél órában Heitzinger Miklós dalait hallgattuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!
Én tudom, hogy gyönge szombat, csak gyába vágyasz, a
ami bajság, hisz elkezd minden pillanatja, romlás hozó, csodás igazság, ködön keresztül vak sötéten, meg nem fejtetni tomba látok, kárkozottként kell rejtegettem, ezer csodás igaz világot.